Eredményes élettalálkozó 2014. október 31-e. Házasságrendszer 2. Van remény.
Múlt héten szünetünk volt, előtte való héten pedig Balázs Tivadartól hallottunk egy előadást a párterápiával kapcsolatban, és azt gondolom, hogy mindez, amit tanított, és amit kaptunk tőle, az ilyen rendkívül gyakorlatias. És nem tudom, hányan éltek házasságban, ne tedd fel a kezed. De mi, akik házas életet élünk, azt veszük néha észre, hogy ez egy bizonyos terhet tesz ránk. Ugye Krisztus nem kevesebbet mond nekünk férfiaknak, mint hogy úgy szeressük a feleségünket, mint ahogy ő, Isten, szerette az egyházat. És hát egy nem mellékes eseménye ennek a szeretetnek az, hogy az egyház, nem konkrétan az egyház, de úgymond végül is igen. Tehát mi emberek megöltük Jézust, aki ezt csendben tűrte. Na hajrá, férfiak! Valahogy így a fekete özvegy képe jut az eszembe, tudod. Sanyi, van egy elhívásom a számodra. Király, nagyon jó! De ugyanez fordítva is kemény, mert az asszonyoknak pedig azt mondja Isten, hogy engedelmeskedjenek a férjüknek, mint Istennek. Wow! Azért ez is valami, nem? Tehát, sőt, azt mondja még, hogy tiszteljétek a férjeteket. Azaz, amikor nem látod benne az értéket, te tudd a szívedben, és ez szerint az érték szerint bánj vele. Ó, Uram, Királyom! Ez az. Szia, Péter! Tehát, hogy... Szóval ez egyfajta terhet tesz ránk, én úgy látom. De közben nem, mert ez gyönyörű, ennek így kéne működnie. Mert ti, a lányok, asszonyok, királynők, hercegnők vagytok, mi férfiak pedig királyok és urak. És ez a méltóságunk. És amikor Isten tanácsát követjük, akkor csak visszatérünk ahhoz a méltósághoz, ami a miénk. És igazából a világi mód, ahogy egymáshoz viszonyulunk, a furcsa. Csak olyan sokáig éltük, olyan sok felől jön, olyan általánosan elfogadott a torzulás, hogy már elfogadtuk normálisnak. És ahogy Tivadart hallgattam, ez a nyomás nem lett rajtam kisebb. Mert hogy szeretnénk, hogyha a mi részünket kihagyhatnánk ebből. Tehát szeretném úgy megkapni a tiszteletet, hogy nekem ne kelljen szeretni. Jó, persze, akarok én szeretni, csak ne azzal a munkás oldalával, tudod? Meg ne azzal az önfeláldozó oldalával. És aztán fordítva, ugye a lányok biztos, hogy szeretnétek úgy megkapni ezt a szeretetet, hogy közben ne kelljen tisztelni. Á, nem. De igen, úgy értem, tudjátok, miről beszélünk. És aztán csodálkozunk, hogy a dolog nem működik. Tehát te egy szellemi ember vagy, ha nem hiszel Krisztusban, ha nem vagy szellemi, ha neked szeretned kéne engem. Hát igen, 10 esetből egyszer szellemi vagyok. De a maradék 9-ben csak velem találkozol, tudod, a bunkóval. És ezt mondtam régen Encsinek, hogy figyelj, én értem, hogy milyennek kéne lennem. És aztán fordítva, te is érted, hogy neked milyennek kéne lenned. De sokkal egyszerűbb, ha nem egymástól várjuk el, hogy olyan legyen, mint amilyennek lennie kéne, hanem megpróbálnánk mi magunk olyanok lenni, amilyennek lenni szeretnénk. És ez persze nem könnyű, mert ez nem arról szól, hogy én mit kapok, adj még, hát nem azért nősültem meg, nem azért mentél férjhez, hogy kapj, nem azért. Nem, elvileg nem azért, hanem azért, hogy adj. És amit Tivadar mondott, az lehet, hogy nem volt szimpatikus, lehet, hogy nem volt aranyos anyika simogató, lehet, hogy nem volt úgymond, de jó, most már tudom, hogy mit kell elvárnom az asszonytól, hanem inkább olyan volt, hogy oké, én mit tehetek, ha javítani akarok a dolgokon. És hadd mondjam azt, hogy nagyon sok kapcsolat, amelyik problémákkal küszködik, nem bírja ki azt a 10 évet, amíg a másik tökéletes szellemi teljességre jut, és feltétel nélküli tiszteletet és szeretetet tud adni. Segít, ha időközben normálisan viselkedünk. Biztos értitek? Gondolj bele, egy párkapcsolat, ha a randi idején olyan bunkó lettem volna az asszonnyal, mint amilyen most vagyok, akkor vajon randizott volna el velem? Ezt érted? Ha? Megvan? Vagy te, ha az első randi idején olyan házisárkány lettél volna a férjeddel, mint amilyen most vagy, akkor elhívott volna a második randira. Tehát úgy értem, tudod, ha orba vágnak, vérzel. Ha te orba vágod a másikat, ő vérzik. Ez ilyen egyszerű. Tehát bunkó vagyok az asszonnyal, és ő házisárkány lesz. Te házisárkány vagy a pasival, és ő bunkó lesz. Egyszerű? Egyszerű. Ne legyél bunkó. És kisebb az esélyed, hogy házi sárkány lesz. Ne legyél házi sárkány, és, hogy van, nagyobb az esélyed, hogy nem lesz bunkó. Értitek? Nem olyan bonyolult ez. Okokozati összefüggés. De mi szellemi emberek, mi akik rájöttünk, hogy az Úr ezt megoldotta helyettünk, mert mindenkinek egyenesen azt mondja, hogy légy tökéletes, így, hogy ő legyen tökéletes, én meg majd leszek bunkó. És 10 esetből egyszer bejön, mert akkor ő épp szellemi. És én bunkó vagyok, és ő tisztel engem 10 esetből 1-szer, de a másik 9-ben kinyírjuk egymást. Kérlek, ne hívd fel a feleségemet és engem, hogy megpróbálj segíteni a házasságunkon, egész jól meg vagyunk. Úgy értem, ezt a játékot játsszuk most már 10 éve, plusz az állat, most lesz a 10 éves házassági fordulónk. Meglepi. És nagyon jó, tehát élvezzük. Mélyről indultunk, és magasra jutunk. És nagyon klassz a folyamatot átélni. Van remény, ezt tudom mondani. De amit mondok, ez valóság. Úgyhogy megkértem Tivadart, hogy még egy rövid gondolatot osszon meg velünk. És több mint 8 éve tanulmányozza ezt a témakört. Szerintem minden szakmai anyagot ismer, ami ezen a területen csak hozzáférhető. És ezek között, az anyagok között vannak olyanok, amik valódi eredményeket produkálnak. Mert észszerűen leegyszerűsítik azt, hogy oké, mit is tehetek? Mit is tehetek, ha a magam részét be akarom tartani? Hogyan is működhetünk, ha gyakorlatilag javítani akarunk a helyzeten? Gyorsan, hatékonyan. Úgyhogy egy rövid bevezetővel fogadjátok szeretettel Tivadart.
No, szeretettel köszöntelek ismét benneteket. Ha hiszitek, ha nem, Sanyi elmondta, amit akartam mondani, de fel van írva, hogy van remény. Sanyi, ezt már... No, van egy-két kérdés, és természetesen van még további dolog, amiről beszélhetnénk, és úgy éreztem, hogy akkor kicsit lépjünk tovább, és egy-két kérdést is meg szeretnék válaszolni, illetve talán egy kis rövid összefoglalót, hogy... kicsit álljon össze a dolog. Szóval, amit én szerettem volna mondani, ez ugyancsak az, hogy van remény, tehát bármi is volt eddig, a tendencia megfordítható. Tehát egyik felől van a hűség, a tisztesség, az erkölcsi, a keresztény erkölcs, és a másik felén itt van a szerelem, és itt van a szenvedély. És sok ember azt hiszi, hogy választani kell a kettő között. De pontosan egy magasfokú hűség az, ami megteremti a lehetőségét annak, hogy a házasságodon belül legyen szerelem és szenvedély. Tehát akár még hogyha hűtlenség is volt korábban a kapcsolatotokban, akkor is újra lehettek egymásba szerelmesek. Tehát nem kell választanod a szenvedély és a tisztesség között. És a múltkor beszéltünk két nagyon fontos vállalásról, két nagyon fontos elkötelezettségről. Még mielőtt erre rátérnék. Tehát egyszerűen mit kell csinálni? El kell hagyni a negatív dolgokat, Sanyi erről beszélt, ugye a romantika rombolókat, és másrészt meg kell tanulni, betölte egymás érzelmi szükségleteit. Tehát hogyha ez a kettő megvan, akkor egyszerűen egymást be fogtok szeretni. Tehát ez kiszámítható. Egyébként azért is jó szerelemben élni, mert akkor a házasság hűtlenség állóbbá válik. Sokkal kevésbé leszel hajlamos beleszeretni valaki másba, hogyha otthon mindened megvan. Tehát nem akarok senkit ijeszgetni, csak ez van. Na és beszéltünk két komoly elkötelezettségről. Beszéltünk először arról az elvről, hogy soha ne tegyél semmit a házastársad lelkes beleegyezése nélkül. És ez egy komoly vállalás, ez egy nagyon komoly elkötelezettség. Tehát pontosan ez a magas szintű hűség az, az, ami megteremti a lehetőséget annak, hogy szerelem legyen. És hogyha nem vagy hozzászokva, akkor természetesen ez először ez nehéz. Minél hamarabb elkezditek ezt alkalmazni, annál hamarabb megszokjátok, és hogyha a szokások kialakulnak, akkor már könnyű. És akkor beszéltünk egy másik nagy vállalásról, ami a legtöbb embernek ilyen az osztatlan figyelem. Heti 15 óra. És erről szeretnék egy kicsit beszélni, hogy ez miért tűnik az olyan nagyon soknak. Mert ugye egy kicsit ez mégiscsak furcsa, hogy annak idején azért akartatok összeházasodni, hogy sokat legyetek együtt, nem? Azt is kívánjuk, mikor házasodnak az emberek, hogy sok boldogságot, és akkor mégis, mikor azt hallod, hogy legyek a házastársam, akkor hát azt ne. Jó kérdés, biztos, hogy ennyi ideje nem volt. De látod, milyen jó boldogábbnak lenni, mert akkor van elég időd. Tehát három ok, amiért ez olyan lehetetlennek tűnik esetleg. Tehát eddig, nem, azt hiszem négy okom is van. Eddig nem így alakítottátok az életeket. Tehát egyszerűen sodródtatok, jöttek a gyerekek, az sok munka, sok figyelem, sok feladat, több lett a házi munka, stb. Tehát egyszerűen nem vagytok odaszokva. Második. Lehet, hogy azért találod nagyon nehéznek ezt, mert most egyszerűen érzelmileg el vagytok távolodva, és emiatt nem érzed magad motiváltnak igazából. Tehát már nem olyan mókás együtt lenni, mert mikor együtt vagytok, akkor a feladat van, a kötelesség van. Egyébként pont ezért lenne fontos, hogy közösen kapcsolódjatok ki, hogy közösen legyen pozitív élményeitek is egymással. Ne csak a stressz, ne csak a kötelesség. De ez az egyik oka, miért most azt mondod, hogy ez rengeteg, mert lehet, hogy már elmúlt a szerelem, és inkább menekülnél a kötelességek elől, és inkább egyedül kapcsolódsz ki. Nem kell, hogy így legyen. Egyébként ez úgy van, hogy amíg tart a szerelem, addig az ösztöneitek értetek dolgoznak. Akkor akartok együtt lenni, akartok egymásért tenni, elnézitek egymás hibáit, akkor értetek. Abban a pillanatban, hogy elmúlik a szerelem, az ösztöneitek elkezdenek ellenetek dolgozni. Akkor már nem akarsz annyit együtt lenni a másikkal, már nem akarsz a kedvére tenni, már, érted, akkor elkezded máshol keresni az örömet, vagy a kikapcsolódást. Harmadik ok, amiért soknak tűnik ez a 15 óra, vannak megoldatlan nézeteltérések. És annyi beszélt a randizásról. Az igazság az, hogy a randizásban van egy ilyen üzemmód, hogy na, meg akarom másikat szerezni, tehát ott még úgy igazából úgy nagyon sokszor kerüljük a konfliktusokat, aztán idővel az persze nem lehet kerülni, csak úgy, hogyha egymást is kerülitek. Tehát sokan úgy élnek egymással, mint hogyha albélő társak lennének, csak úgy elkerülgetjük egymást. És egy negyedik ok az, hogy nem érzed magad biztonságban. Tehát amikor beszélgetés van, akkor veszekedés van, egymásra kiabáltok esetleg, leszól a másik, leereszkedő, tehát van tiszteletlenség, van esetleg követelőzés, ilyesmi. Tehát ezek mind azt mondják neked, hogy úgy, hát én egyedül kikapcsolódok, és aztán csináljuk a kötelességet, és kész. Lemondasz arról, hogy egy igazán bensőséges, igazán romantikus viszonyban legyetek, pedig elvileg az egész itt kezdődött. Persze, szóval úgy van, hogy mikor jönnek a feladatok, akkor, hogyha nem figyelsz oda, és nem úgy szervezed meg az életedet, hogy meg tudjátok őrizni ezt a romantikát, akkor úgy ösztönösen nem fog ez menni, egyszerűen elfogtok egymástól sodródni. Oké. Na de bármi van, el lehet indulni ebbe az irányba. Tehát kérdeztétek, hogy mi van akkor mondjuk, hogyha a homok kerül a gépezetbe. Tehát mondjuk, ha te férfi vagy, lehet, hogy most nincs 15 órád, mert úgy van az életed berendezve, de innentől kezdve elkezdhetsz ebbe az irányba menni. Tehát például beszéltünk a gyöngétségről, beszéltünk 8-9-10 dologról, tehát azok nem kerülnek 15 órába, hogy mit tudom, naponta egyszer felhívd, vagy kétszer, egy ölelés, az, hogy mondasz egy jó szót, ha nem tudod azt mondani, hogy szeretlek, mert most még nem érzed, akkor nem azt mondod, azt mondod, hogy fontos a kapcsolatunk, vagy szeretnék jó férjed lenni. Tehát hetente egyszer veszel valami figyelmességet. Tehát ezeket elkezded tudunk csinálni, anélkül, hogy most feltétlenül egyből a heti 15 órát bevállalnád. Ez már elkezd az érzelmi klímát megváltoztatni, akkor innentől kezdve könnyebb lesz kérni, könnyebb lesz, motiváltabb lesz a házastársad és a feleséged, hogy veled akarjon időt tölteni. Plusz figyelsz arra, hogy mikor beszélgettek, ha egy hetente csak fél órát is beszélgettek, törekedj arra, hogy legyen az a beszélgetés a házastársad számára biztonságos. Tehát nem kapjuk fel a vizet, nem emeljük fel a hangunkat, nem emlegetünk fel régi hibákat, tehát ez az egész apránként elkezdett tudni terelgetni a dolgot ebbe az irányba. Figyelsz arra, hogy nem teszel keresztbe, tehát innentől, főleg, hogyha nagyobb döntéseket hozol, akkor már nem erőlteted, hanem arra törekszel, hogy megegyezésre törekszel. Tehát minden inkább kialakul ez a szolgálatkészség, és egy szolgálsz, akkor annál könnyebb lesz utána menet közben kérni. Jó. Ha újra egymásba szerettek, 20-25 órát is fogtok együtt tölteni, ez nem lesz probléma. Fogjátok keresni a lehetőséget, hogy együtt legyetek. Olyan életformát fogtok kialakítani, úgy fogtok vállalkozásba kezdeni, hogy együtt akartok dolgozni, mert... Jó? Csak persze ez akkor működik, hogyha megtanultok együtt dönteni. Na, és még van két érzelmi szükséglet, amit röviden szerettem volna, hogy még beszéljünk róla. Talán a múltkor nem hangsúlyoztam ki, hogy vannak olyan érzelmi szükségletek, amik inkább a nőknek fontosak, vannak olyan érzelmi szükségletek, amik inkább a férfinak fontosak, tehát most kihangsúlyozom. Itt van például az őszinteség és a nyíltság. Ez jellemzően a nőknek a fontosak. Jellemzően a harmadik legfontosabb érzelmi szükséglet. De ettől egyénenként lehet eltérés, természetesen. Szóval az őszinteség kapcsán. Nekünk férfiaknak a gondolkodásunk az agyunk felépítéséből adódóan ilyen rekeszes. Tehát olyan, mintha az életünk, mintha egy házban lennének szobák. Tehát van a házasságszoba, van a munkaszoba, van a hobbiszoba, vannak a gyerekszoba, és itt van. És valahogy úgy vagyunk, hogy mikor, mit tudom, mondjuk házas életet akarok élni, akkor bemegyek a házasságszobába. És mikor dolgozok, akkor azt elfelejtem, és megyek a dolgozószobába. De a feleségek azt szeretik, a nők, hogyha bevonjuk őket az életünkbe. Tehát szeretnék tudni azt, hogy mit csinálunk a munkaszobában, mit csinálunk a barátok szobában, mit csinálunk a hobbiszobában. Tehát, hogyha nyilván nem lehet ott fizikailag mindig, de szeretné tudni, hogy mi zajlik az életedbe. Szeretné, és szeretné, hogyha csak olyan dolgokat csinálnál, ami számára is oké. Tehát egy jó ötlet az, hogyha például valami érdekes történik napközben, akkor azt a feleségednek mondd el leghamarabb. Mert akkor, mert ha mondjuk elmondod 2-3 kollégádnak, vagy ismerősödnek, mire hazaérsz, addig már neked régi hír, és akkor megkérdezi a feleségednek, mi volt ma, és akkor azt fogod mondani erre, hogy semmi. Tehát ő szeretné tudni, hogy mi zajlik az életedben, mit gondolsz róla, hogyan érzed ezzel kapcsolatban magad, és így tovább. Őszintesség és nyíltság. Ugye beszéltünk két nagy vállalásról. Egy harmadik nagyon fontos elkötelezettség ahhoz, hogy legyen szenvedély és szerelem, az, hogy a radikális őszintesség. Tehát ez szükség van ahhoz, hogy tudjatok együtt dönteni, tényleg olyan döntéseket tudjatok hozni, ami mind a kettőtök számára élhető és lelkesítő, meg az az érzelmi intimitása, ami adódik ebből a radikális őszinteségből, ez az, ami úgy igazán bensőségessé és kielégítővé tudja tenni a kapcsolatot. Úgyhogy négy fontos vállalás. Múltbeli őszinteség. Tehát minden, ami akár a házasságotok előtt veled történt, főleg ha olyan jellembeli dolgok, hogy mit tudom, esetleg gondod volt az alkohollal, vagy gondod volt a rendőrséggel, vagy bármi, az, hogy pontosan milyen iskolát végeztél, vagy egészségügyi dolgok. Ezekről mind-mind joga van tudni a házastársadnak, és szeretne tudni. Őszinteség a napi beosztásoddal kapcsolatban, hogy pontosan hol vagy, mit csinálsz. Egyébként joga van a házastársadnak tudni, hogy hol érhet el bármikor. Joga van tudni azt, hogy mi az e-mail jelszavad, mi a Facebook jelszavad, jó? Ez komoly vállalás, igaz? Érzelmi őszinteség, ahogy érzed magad dolgokkal kapcsolatban. Jövőbeli őszinteség, az, hogy miket tervezel, miket szeretnél, milyen álmaid vannak. És természetesen együtt tudjátok majd kialakítani azt az életformát, ami mindkettőtök számára élhető és lelkesítő. Tehát ezekről csak úgy fogtok tudni dönteni, ha teljesen őszinték vagytok szívetek mélyéről. Őszintességgel sok mindent meg lehet oldani. Még hogyha vannak érzékenységek, vannak esetleg mit tudom, problémád van a testsúlyoddal, vagy problémád van az alkoholra, vagy nagyon sok mindent meg lehet őszintességgel oldani. De őszintesség nélkül nem lehet felépíteni azt az életformát, ami mind a kettőtöknek jó. Tehát ez egy harmadik nagy vállalás, az a radikális őszinteség, amire szükség van. Találkoztam valakivel, nemrég ismerkedtünk meg, beszélgettünk egy kicsit, és lelkesen meséli, hogy szerkeszt egy honlapot, egy érdekes honlapot, egy ilyen tudományos honlap, és úgy egyszer csak megjegyzi, ja, csak a feleségem meg ne tudja, hogy mennyi pénzt költöttem rá. Tehát ebben ne legyél ebbe. Mert hogyha neked ilyen titkaid vannak, hogy te költöd a pénzt úgy, hogy anélkül, hogy tudna a házastársad, akkor ez megrabolt titeket a felhőtlen, az, hogy tudjatok felhőtlenül örülni egymásnak. Az érzelmi intimitástól megrabol. Mert titkod van, akkor ezt vissza kell tartod. Akkor már úgy nem is akarsz vele úgy igazán beszélgetni, mert... Nehogy ez is szóba kerüljön. Tehát ne legyenek ilyen titkaitok egymásra, ezek biztos, hogy eltávolítanak titeket egymástól. Az őszinteségnek a másik oldala az, hogy meg kell tanulni értékelni az őszinteséget. Tehát ugye Sanyi is mondta, hogy nem vagyunk tökéletesek, nem vagyunk tökéletesen szellemiek, és lehet, hogy be kell valljak valamit, amit csináltam, ami mondjuk a házastársam nem fog örülni. Vagy lehet, hogy el akartok menni kirándulni, a házastársat kinéz, azt mondja, hogy esik az eső. És akkor erre azt mondod, hogy ja, ilyeneket nem mondjál, hogy esik az eső, hát én most kirándulni akarok menni. Hát, tehát meg kell tanulni az őszinteséget értékelni. Ugye, az igazságot. És néha az igazság az nem olyan szép, mint ahogy szeretni. Jó, őszinteség. Ez a nőknek fontos, de ez házasság szempontjából nagyon alapvető. És akkor most még van egy érzelmi szükséglet, amire röviden kitérek. Ez a férfiaknak jellemzően fontosabb, mint a nőknek. Jellemzően a férfiaknak a harmadik legfontosabb érzelmi szükségletük. És ez a vonzó házastárs. Nem azért beszélek erről, hogy ez legyen a fontos, mert hogy a külső az nagyon fontos, de egyszerűen számít. Nyilván az nem reális, hogy mondjuk két gyerek után mondjuk ahhoz hasonlítson téged a házastársad, mondjuk egy 18 évesnek a retusált fotójához, tehát nem erről van szó. De ugyanakkor ez is egy olyan dolog, amit a házasságban hajlamosak vagyunk elhanyagolni, mert nekünk nem olyan fontos. Tehát ez mindenen így van. A férfi elhanyagolja mondjuk a gyöngétséget, mert neki nem annyira fontos adott esetben. Szeretne a férjed vonzónak találni, mikor ketten vagytok, és szeretne büszke lenni rád, mikor nyilvánosságban vagytok. Tehát négy dolog. Frizura, smink, öltözet és testsúly. Ez a plusz még egy, a mosoly. Azt érdemes felvenned öltözetnek, azt a ruhát, ami neked is tetszik, és a társadnak is tetszik. Olyan frizurát válasz, ami neked is tetszik, és a férjedek is tetszik. Jó? Egyébként az esetek 90%-ában a testsúly a probléma. És ezért is jó ötlet például együtt sportolni valamit, mert akkor közösen is kapcsolódtok ki, az egészségedet és a testsúlyodról is tudsz vigyázni. Hát, oké. Hát azt hiszem, ennyit szerettem volna, mint egy következő fejezet, vagy még majd lehet majd, szóval van még rengeteg csak. Igen?
A fölvetés.
Igen.
Nem tudom, hogy én örömmel meghallgatnám, hogyha nem csak a hármast, hanem én már nem emlékszem, amiket mondtál, hogy férfiaknál meg a nőknél külön-külön mi az első öt, ami...
Igen. Tehát, igen. Tehát. Elmondtuk az összes tizet, és abból jellemzően jellemzően öt a nőknek a fontosabb, jellemzően öt a másik öt a férfiaknak a fontosabb. Tehát akkor a nők legfontosabb öt érzelmi szükséglete. Első a gyöngétség, második a beszélgetések, a harmadik az őszintesség és a nyíltság, a negyedik a pénzügyi támogatás, az ötödik részvétel a családi elkötelezettség, részvétel a gyereknevelésben. Ez az öt. A hölgyeknek. Nem jelenti azt, hogy nincs olyan férfi, akinek mondjuk a beszélgetésben nem van az elsőben. Tehát ez nem jelenti azt. A férfiaknak a jellemző az öt legfontosabb érzelmi szükséglete, az a szexuális élmények, a szexuális beteljesülés, a második a közös kikapcsolódás, a harmadik a vonzó házastárs, a negyedik az otthoni támogatás, tehát az otthoni nyugalom, és az ötödik az az elismerés és a csodálat. Ezekről még majd ha lesz lehetőség. Na. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen.
Én viszonylag hosszú időt töltöttem a vállalkozói világban, most is benne vagyok. A karrierem talán második szakaszában egy önkéntesekből álló szervezetnek voltam az egyik vezetője. És gyakorlatilag a rendszer arról szólt, hogy egy csomó ember megpróbált sikeres lenni. Mindenkinek álma ez, nem? Tehát, hogy a világ úgy elég rendesen belénk neveli, hogy az élhető élet, az pénzügyi siker, elismerés és szabadság, szabadidő mellett érhető el. És ahogy egy ember, aki egy munkahelyen dolgozott eddig, aki csak vágyakozva nézett erre az úgymond álomképre, úgy dönt, hogy belevág ebbe, és eléri ezt a pénzügyi függetlenséget, a szabadidőt, a tekintélyt, az elismerést, a sikert, sokszor arra jön rá, hogy ennek a sikernek az elérése, ez úgy bizonyos értelemben kiszámítható. Okokozati összefüggésben működő világban élünk, ahol A-nak B a következménye, B-nek C a következménye. És megérti, hogy van lehetősége elérni a sikert. Meg kell tanulnia, hogy milyen A-ból lesz B, milyen B-ből lesz C, és végigmenni a folyamaton. Megtanulja, hogy a saját kezébe veheti a sorsának az alakulását. És aztán ezen az úton, ahogy elindul, nagyon könnyen eljut arra a pontra, ameddig a saját személyiség, éből, a saját személyes képességeiből, adottságaiból, a jelleméből képes eljutni. És azon a ponton pedig nagyon sokszor, mintha falnak ütközne. Falnak ütközik azért, mert ő, mint ember, a maga személyiségével, jellemével, viselkedésével, gondolkodásmódjával, azzal, aki ő, aminek eddig hitte magát, nem képes tovább menni. Kiderül, hogy Nem vagyok annyira bunkó, hogy ne keressek havi 300 ezret, de elég bunkó vagyok ahhoz, hogy már ne keressek 500 ezret. Egy olyan bunkó, mint én, nem keres 500 ezret. Max 300-at. Ha 500-at akarsz keresni, meg kell tanulnod nem bunkónak lenni. Neked kell megváltoznod. Ezt érted? De hát én ilyen vagyok. Rendben, akkor 300 ezer. Ez a felső határ. Nem kell megváltozni. Okokozati összefüggés. Így működik a világ. Hogy jön ez ide? Tök ugyanaz van egy kapcsolatban. Úgy értem, Isten a szeretet. A szeretet nem egy maszlag, nem akármi, hanem a szeretet az egy jellem, egy hozzáállás, amely megmutatkozik gondolatokban, szavakban és tettekben, azaz viselkedésben. Ezt értitek? Tudod, Isten azt mondja nekem, hogy szeretlek, de egy kicsit idegesítettél. De azért szeretlek. Egy feleség azt mondja a férjének, hogy legyél velem őszinte, de amikor életében először őszinte, akkor kinyírja azért, amit mondott. Egy férfi azt mondja az asszonynak, hogy bízzál bennem, de amikor az asszony először bízik benne, akkor cserben hagyja. Úgy értem, okokozati összefüggés. És azt kell, hogy mondjam, hogy természeti szinten aratod, amit vetsz. És az, amiről most hallottunk, az azért baromi kényelmetlen, mert azt mondja, hogy én élek mulasztásban. Ezt érted? Tehát, hogy aratom, amit vetek. És azt mondja, hogy én nem vagyok elég jó. És nekem kell változtatnom. Vagy érd be, hogy háborúban fogsz élni. Havi 300, max. De lehet, hogy csak 2. De lehet, hogy csak 1. De lehet, hogy minimál bér alatt vagy. Nem tudom. Nem tudom, érted-e, hogy mit akarok mondani. És mi ebben a közösségben a nagyobb kegyelemben hiszünk, a kegyelemben, a feltétel nélküli elfogadottságban. És ez így van. De a kegyelem soha nem vált jogosítvány a bunkóságra. Az, hogy Isten elfogad minket feltétel nélkül, és nem a teljesítményünk alapján fogad el vagy szeret, az nem szünteti meg a szeretetnek a miben létét. Értitek? Én nem ítélem el a Benjit, aki 5-4 éves, 3-5-4, hol van, belövöm, azért, mert mondjuk nem tud még úgy számolni, ahogy én. Amúgy egész jól számol, és néha jobban, mint én. De attól, hogy ő a matematikai tévedése ellenére el van fogadva, feltétel nélkül, attól a matek nem változott meg. Ezt értitek? Hogyha valaha életében szeretne mérnök lenni, és egy hidat tervezni egy 300 méteres szakadék fölé, akkor azzal a matekkal, amivel most számol, az a híd össze fog omlani. Értitek? Az, hogy Isten feltétel nélkül elfogad minket, nem mentesít az alól, hogy az érettségben előre haladva egyre világosabban és egyre tisztában kellene kifejeződnie benned, bennem a szeretetnek, az isteni jellemnek. És ez nem egy teljesítménykényszer, hanem egy természetes, belülről fakadó vágyakozás, kívánság kéne, hogy legyen bennünk. Én Isten dicsőségét akarom hordani ebben a világban. Nem azért, mert muszáj, nem azért, mert hókon vágnak, ha nem csinálom, bár ez is megtörténik, mert aratom, amit vetek. Isten nagyon egységesre csinálta ezt a rendszert. Tanítja nekünk, hogy mi a szeretet, de közben egy olyan valóságot rakott körénk, ahol ha nem szeretően viselkedünk, akkor a nem szerető viselkedésünknek nem szerető válasz az eredménye. És saját magunkon aratjuk le a saját, úgymond, gyengeségeinknek, szia Ernő, a következményeit. Létezik ez a hiperszellemi hozzáállás, ahol mi kegyelemhívők egy ponton azt mondjuk, hogy ugyan már nekem nem is kell teljesítenem. És ha ezt a szót használom, hogy teljesítés, ilyen módon tényleg nem kell. De teljes összhangban kéne élned azzal, ami és aki vagy, és törekedned kéne arra, hogy az, aki vagy, egy király, egy szerető, egy tisztelő, férfia és nője Istennek, azt, aki belül vagy, aki benned Krisztus, azt ki is fejezd minél gyakrabban, minél többször és minél többféle módon. És csak annyira alá tudom támasztani, amit Tivadar mondott, ez a pár elv, amit itt összerakott, ez a pár elv a mi házasságunkat Encsivel pokollá tette az első 3 évben. Még 2 évig tartott, míg ezt a megpróbáltuk a romokból, tudod, kiásni magunkat, az a folyamat, amiről beszélt, és ahogy tényleg csak 3-at vagy 4-et abból, amit most elmondtál, elkezdtük csinálni, tehát tényleg önfegyelemmel visszatartva az állatot, amely ott van a nőben is, és ott van a férfiban is, az önzőt, a felszínest, a tudod, aki megbánt, elkezdtünk gyógyulni. Tudod, és innen indultunk, ide jutottunk, és most ott vagyunk valahol fönt. Ámulatos. De átéltük a saját bőrünkön, hogy a szeretet nem egy érzés, a szeretet nem egy szándék, hanem a szeretet végül is tettekben, amik mögött szavak és amik mögött gondolatok vannak, nyilvánul meg. És nem kell, ezt mondtam Encsinek, figyelj, nem kell mindig aranyosnak lenned. Dehogy is, legyél önmagad. De amikor orba vágsz, vérzek. És én nem leszek mindig tündéri, szelíd és tudod, kőszikla a viharban. Néha igen, de néha nem. És előjön a bunkó. És én váglak téged orba, és nem kell csodálkoznom, hogy utána vérzel. De mindeközben a kiózanodás pillanataiban törekszünk a szeretetre. Törekszünk azokra a konkrét tettekre, amikről Tivadar is beszélt. És aztán, és mindjárt olvassuk római levelet, csak ez egyszerűen annyira fontos. Pásztor Thomas Scheller jut az eszembe, akinek az egyetlen házassági tanácsa, amit valaha életemben hallottam tőle, de azt viszont azt hiszem minden alkalommal, amikor a házasság előkerült, az ez volt, figyeljetek. A házasság egy olyan kapcsolat, ahol 2 bűnös ember szüntelenül megbocsájt egymásnak. Szüntelenül megbocsájt egymásnak. Ha ezt nem tanuljuk meg, a megbocsájtás nem viselkedés szintű, hanem szívbeli mélységét, akkor kicsi a reményünk. De ha ezt megtanuljuk megbocsájtani, akkor viszont a szívünk szintjén nagyon könnyű lesz. Mit megbocsájtani? Mindent. Mindent. A kilókat, a bunkóságot, a csendet, a bántó szavakat, a kritikát, a közömbösséget, mindent. A másikat úgy, ahogy van, megbocsájtani. És aztán elkezdeni beletenni a miénket, a mi részünket. És csak egy dolog, amit így nagyon kiemelnék, és Tivadar is többször mondta, és nagyon pontosan definiálta. Hallgass vissza, úgy értem, minden szó a helyén volt. Tényleg, figyelj. A beszélgetésben, az őszinte beszélgetésben a kritika nélküliség. Úgy értem, mi, nekünk az egyik rossz szokásunk Encsivel az volt, hogy kinyírtuk a beszélgetést. Megtanítottuk egymást arra, hogy nem szabad beszélni a másikkal. Miért? Mert ha a másik mondott valamit, a másik kinyírta. Tehát, ha talált fogást azon, amit mondott, akkor azon megfogta és visszavágott. És nem tudom, hogy csináltuk, a KK-n is találtunk csomót. Úgy értem, olyanok voltunk, mint a rendőr, aki ott állt az oszlop mellett. Átcsorgunk. Nem tudom, hogy van a vicc, de belekötött az oszlopba. És ki ki lehetne elemezni, meg nem tudom, hogy milyen fajta sérülések és megbántottság, és nem tudom, mi volt a háttérben, de egy szóval azt tudom mondani, hogy meg nem bocsájtás. Ami aztán a beszélgetésben úgy jött ki, hogy egymást megtanítottuk arra, hogy basszus, ezzel a Palival nem jó beszélgetni. Nem jó vele beszélgetni. Fáj, bánt, nem jó. Tehát, hogyha lazítani akarok, ha keresek egy pici nyugalmat az életben, akkor nem beszélek ezzel a Palival. Mert nem jó vele beszélni. És ez ugyanígy lehet fordítva is. És akkor mi van? Csend. És a csendben nincs semmi. Nincs megegyezés, nincs intimitás, nincs semmi. Feltételezgetés van, és így tovább. Tanulj meg profin kommunikálni a másikkal. Megint vissza az üzleti életre. Az egyik legnagyobb kihívás volt anno megtanulni és megtanítani embereket. És végül is így utólag visszanézve szeretetben, de hatékonyan kommunikálni. Mert alapvetően nem ezt csináltuk. Alapvetően egy önző világban nőttünk fel, ahol az egész gondolkodásmódunk és belső környezetünk önző. És amikor elkezdünk beszélni, és a beszélgetés elmegy a szép az idő, melyik film tetszett, hova megyünk holnap, az már kockázatos. Tehát a teljesen felszínestől a lényeges dolgok felé, akkor előjön belőlünk az önzésünk, a sérüléseink, a félelmeink, ami mind egy egocentrikus gondolkodásból jön, abból, hogy velem mi van, és ezt vetítjük ki a másikra is, vagy ezzel válaszolunk a másiknak. És sértés van, bunkóság van, bocsánat, közömbösség van, érzéketlenség van, egy csomó minden van. Tanulj meg profin kommunikálni. Eleinte lehet nyugodtan tudatos. Te ezt te mondtad, Tivada, lehet, hogy te mondtad. Mielőtt bármire válaszolnál, amit a másik mond, foglald össze, hogy mit mondott a másik, és várd meg, míg ő kimondja, hogy igen, pont erre gondoltam. Utána vegyél egy nagy levegőt, és gondold át, hogy mit fogsz mondani. És amikor átgondolod, hogy mit fogsz mondani, akkor ezt a kérdést tedd föl magadnak. Miért ezt fogom mondani? És ha az a válasz, hogy azért, mert kicsit haragszom, azért, mert ki akarom javítani, azért, mert, és van valami az okban, valami agresszív, valami, ami nem szeretet, akkor azt ne mondd ki. Ha az ok arra, hogy ezt fogom mondani, az, hogy mert szeretem a másikat, akkor szabad mondani. Ezt értitek? Ezek nagyon lassú beszélgetések. Ti lányok sokkal gyorsabbak vagytok. Nektek ez megvan, itt kész a helyre van. Egy pasinál ez ilyen 5 perc. Ott ül, himbálózik. Így gondolkozik, hogy mit csináljon. Ilyenkor mondd meg, drágám, itt vagyok. Nagyon érdekel, amit... Úgy értem, nem, ez már rossz. Nagyon fontos, amit mondtál. Szeretném átgondolni. Pontosan mielőtt válaszolnék. Vagy valami ilyesmi. Tehát, hogy nem az van, hogy kiléptél a beszélgetésből, és már megint azt csinálom, amit szoktál, mindjárt fölállsz, és kimész, anélkül, hogy befejeztük volna. Nem. Itt vagyok, és beszélgetünk, csak nagyon lassan forog az agyam. Mit nevettek? Neked, te is így működsz? Igen, ilyen? Nem? Én igen, ilyen. Aztán megalszik, úgy értem, elmegyek, megfőzöm a vacsorát, amíg jön valami vissza. De ilyen módon elkezd, vagy oké, a másik legnagyobb dolog, amit csinálhatsz, mondj valami építőt. Tehát az egyik elmondta, és fejezd ki az együttérzésedet, az egyetértésedet. De nem értesz fel egyet, de valamivel biztos egyetértesz. Ha más nem azzal, hogy örülsz neki, hogy őszinte volt. Oké? És vállald az áldozat szerepét. Mi az áldozat szerepe? Az, hogy mondjuk holnap mennének kirándulni, és az asszony mondja, hogy rossz időt mondanak, nincs kedvem kirándulni menni. Kész. Tessék?
Nincs rossz idő, csak rosszul van.
Ezt nem is hallottam meg. És ezen a ponton te vagy az áldozat. Miért vagy az áldozat? Mert te annyira beleélted magad, hogy lesz egy klassz hétvégi kirándulás. Ugye mi nekünk pasiknak a közös kikapcsolódása fő érzelmi szükségletünk, az asszonynak halálosan nem érdekli, úgyhogy épp széttiporta az heti egyetlen örömömet. Ha én ezt most bevasalom rajta, akkor a hétvége az egy katasztrófa lesz. De ha vállalom az áldozat szerepét, és ez nem egy, tehát nem olyan áldozat, a béna áldozat, hanem a szerető áldozat, Krisztus, aki leteszi az életét a másikért, aki vállalja a halált az emberiségért, akkor meg tudjuk beszélni. És lehet, hogy fél órával később egy alternatív programmal előrejöttünk, és mégis lesz állati jó mulatság a hétvégén. Ezt értitek? Megtanulni kommunikálni. És ezért, hogy megtanuljunk kommunikálni, az üzleti világban emberek éveket adtak az életükből. Ezt értitek? Éveket az életükből, hogy ezt megtanulják. Hogy hogyan kell a másikkal megegyezésre jutni. Hogyan kell jó üzleteket kötni. Hogyan kell jó kapcsolatokat építeni. Hogyan kell drámai helyzeteket úgy megoldani, hogy nem folyik a vér. Mert ha folyik a vér, vége az üzletnek. Értem, megoldottam a helyzetet, de kinyírtam 3 üzlettársamat, 2 alkalmazottamat és 3 vevőt. És benne vagyok az újságban. Ezt érted? Tehát, hogy gratulálok. Ezért élsz minimál béren. Meg kell tanulnod szeretni. És azt a szeretetet kifejezni. És nem azért, mert Isten különben kirúg a mennyből, hanem azért, mert ez van összhangban azzal, aki tényleg vagy. Jó ez? És ugye sokszor a szemünkre vetik, és most minél már belekeveredtem, hogy mi kegyelemhívők liberálisak vagyunk, megalkuszunk a bűnnel. Nem tudom, hányan hiszitek ezt. Ti, akik itt vagytok, nem hiszitek. Hát egyáltalán nem alkuszunk meg. Ez ugyanez a képlet. Lehet, hogy úgymond a szavaidban sekélyesnek lenni, nem kimondottan bűn, bár végül is igen, de ugyanaz a képlet. Attól, hogy Isten nem nyír ki a bűn miatt, attól még nincs rendben. És az összhang azzal, aki ő, és ami felé visz minket, és amik mi lettünk, az a szentség. És erre törünk a szívünk legmélyéből, feltétel nélkül. És közben rengeteg szerelesünk, és megbocsájtunk magunknak és a másiknak. És ahogyan Krisztus megbocsájtott nekünk. És az a feltétel nélküli elfogadottság, ami az egésznek a gyökere, az visz minket végig az életen. De ennek a feltétel nélküli elfogadottságnak nem az alulteljesítés a célja. Ezt értitek? Az a célom, hogy bunkó lehessek egész életemben. Mert Krisztus szeret. Így is elfogad. Úgyhogy baromi bunkó leszek. De jó. Hatékony bunkók társasága. Nem, a bunkóság találkozó. Minden péntek reggel. Nem, eredményes bunkók találkozója. Miért nevettek, nem? Mert ha nem ez, akkor, ugye akkor pont az ellenkezője, amiről beszélünk. Jól van, köszönöm. Mondjunk egy imát, és Adorján Évi kér minket, hogy imádkozzunk a férjéért, aki elesett és megrepett a lába. Úgyhogy mondjunk egy imát, és aztán még röviden olvasunk római levélből is, jó? Van még annyi időnk? Miért ne? Nem? Azért jöttünk. Azért is. Mennyei atyánk, csak hálásak vagyunk neked. Azért, hogy adsz nekünk tanácsot, hálásak vagyunk, hogy nem magunknak kell kitalálni, hogy hogyan is működik az élet. Nem élünk elég hosszan ahhoz, hogy mindent ki tudjunk találni. Hanem te tanácsolsz minket, te vezetsz minket, és lerövidíted a kerülő utakat, sőt, a helyes útra terelsz minket. Úgyhogy az életünkben aztán sokkal több dolog sikerül, mint amire számítottunk, hogy olyan csodák történnek, amiket nem is reméltünk, hogy valójában minden sikerül, amit teszünk. Mert a te törvényeden elmélkedünk éjjel és nappal, és benned bízunk, veled élünk. Úgyhogy kérünk, hogy áld meg ezeket a gondolatokat, amiket eddig mondtunk, és ezután fogunk. És kérünk, hogy áld meg Lajos bátyámat, aki elesett, és megsérült a lába. Kérlek, hogy gyógyítsd meg őt, csillapítsd a fájdalmát, és használd ezt a jóra az ő életében. Add, hogy Lajos bátyám megtaláljon téged, mint a személyes megváltóját, és mint a mesterét, mint az urát. Tedd őt, Urunk, tanítványjá, és ajándékozd meg mind azzal a csodával, ami benned van, és amit neki tartogatsz. Te nevedben, Jézus Krisztus nevében. Amen. Rómaiakhoz írt levél 8. És legutóbb a hitben járásról beszéltünk. Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, 28, Róma 8, 28, azoknak minden a javukra szolgál. Azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott. Ez egy világkép módosító mondat. Azt pedig tudjuk, hogy akik az Istent szeretik, azoknak minden a javukra szolgál. Szoktuk ezt néha mondani, hogyha csak egyetlen egy versét elhinnénk a Bibliának úgy, ahogy Isten azt mondja, az megváltoztatná az életünket. Azt gondolom, hogy ez egy ilyen vers. Ez igazából értelmetlenné teszi a kritikát, értelmetlenné teszi a bizalmatlanságot, Isten megkérdőjelezését. Mert ő azt mondja, hogy teszek egy csomó mindent, amit nem biztos, hogy értesz, amit nem biztos, hogy átlátsz, nem is láthatod át, hisz az élet és annak a jelentősége, az örökkévaló célok, a szellemi háttérben zajló események olyan összetettek, hogy érthetnéd, hogy mi pontosan miért van. De azt kell tudnod, hogy ha az enyém vagy, ha szeretsz engem, és szeretsz, hogyha újjászülettél, mert az én szellemem ott van benned, és az igazi szeretet az, hogy én az én szellememmel szeretlek téged. És ha ez a szeretet ott van benned, akkor te is szeretsz engem. Csak még egy kis idő kell ahhoz, hogy az esetleg meg is mutatkozzon, hogy megtanulj azzal, aki vagy, összhangban élni. De a bevégzett munka alapján szeretjük Istent. A természetünk részévé vált, hogy szeretjük őt. Mert Isten belénk adta az ő szellemét, és az ő szelleme Isten maga, és ő szeretet. Úgyhogy ez vonatkozik rád. És minden a javadra van. Minden a javadra van. Ez egy isteni ígéret. Minden a javadra van. Gondolj bele, hogy milyen nyugalommal, milyen békességgel élheti az az ember az életét, aki ezt elhiszi. Hallottatok már a szükségtelen szenvedésről? Ennek a versnek a fényében szinte minden a szükségtelen szenvedés kategóriájába kerül. És ne értsd félre, van igazi fájdalom, van igazi gyötrelem, van igazi szenvedés. De a szenvedésnek többnyire van egy, nem is tudom, egy hullámverése. Bedobok egy követ a vízbe, a kő beleesett a vízbe, az benne van, elsüllyedt. De van egy extra jelenség, a hullámok, amiket a kő vízbeesése létrehoz. És ez sokunk életében egy cunamivá válik. A reakcióm a szükséges szenvedésre, szükségtelen szenvedésnek egy lavináját indítja el. És az már nem kell. Minden a javamra van. És amit el kell szenvednem, elszenvedem. Vállalom a keresztemet. Meghalok, de mégis élek. Ez egy olyan tanács, egy olyan gondolat, ami nem egy teljesítménykényszerből néz rád. Nagyon sokszor azt látom, hogy emberek azért utasítják el Istennek a valószínűtlenül extrém tanácsait, mert úgy érzik, hogy az egy erkölcsi követelmény velük szemben. Légy olyan érett, aki amikor szenved, nem is szenved, ha jó keresztény ilyen. Tudod mit, az ilyen tanácsot tudod hova tedd? Nem is jövök többet, nem is figyelek oda arra, amit mondasz, mert szerintem ez megcsinálhatatlan. Ki tud ilyet megcsinálni? Tudod, és elutasítod az üzenetet. Mert úgy érzed, hogy ez valamiféle parancs, vagy kényszer, valami elvárás rád nézve. Közben arról van szó, hogy van szükségszerű szenvedés, a Benjinek ki fogják húzni az egyik fogát. Nem fogják, de ki fog, mert Lukas, és ki kell húzni. Szükségszerű. Ha nem húzzuk ki, még több fájdalom lesz. És Benjinek azt mondom, hogy figyelj, ez a javadra van. És nem is fog fájni, mert az orvos azt csinálja, hogy belidokainozza az ínyedet, és utána adja be az injekciót, az elzsibbad egészen, és úgy húzza ki azt a fogat, hogy észre se veszed. Valójában csak annyi történik, hogy oda megyünk, és utána nincs több fájdalom. És ez a javadra van. És ha ezt Benji elhiszi, akkor az összfájdalma az a kényelmetlenség lesz, hogy oda kell menni az orvoshoz. Igaz? Ha nem hiszi el, akkor egy hétig fog rettegni. Egy rémálmai lesznek. És amikor megyünk, hisztériás rohama lesz, és húz, rángatni fogja magát, és amikor beültetjük a székbe, kiugrik, és amikor visszalakjuk, megint be kiugrik, és egy óriási szükségtelen szenvedés jelenik meg extrában. És amit itt Isten mond, az, hogy a te életedben nem azért mondom, hogy legyél ilyen szinten érett, mert erkölcsileg elvárom tőled, hanem mert neked jobb lesz. És mert történetesen ez a valóság. Minden a javára van annak, aki az Isten szereti. Wow. Ez egy világképváltozás. Ez egy életstílus változás. Ez valami, ami a gyökereiben változtatja meg azt, ahogy ránézek az egész életemre. Mert akiket eleve kiválasztott, azokról eleve el is rendelte, hogy hasonlókká legyenek a fia képéhez, hogy ő legyen az elsőszülött sok testvér között. Nem fogunk most belemenni a kálvinista tanításba, vagy annak az ellenkezőjébe, de hiszünk abban, hogy Isten azt akarja, hogy senki se vesszen el, és hogy azokat választotta ki, akik hisznek. És a hit viszont a mi döntésünk. De amit ebből ki szeretnék emelni, az, hogy el van végezve felőlünk, hogy hasonlóak legyünk Krisztushoz. És nagyon fontos ezt értened. Lehet, hogy nem tudsz róla, de biztos, hogy van énkép problémád. Mindenkinek van. Mindenkinek van személyiség zavara. Tehát miért? Mert örökké való királyoknak és királynőknek lettünk teremtve. Ez az, amire a szívünkben vágyunk. És közben az egész életünk azt tanította, hogy ennél jóval kevesebbek vagyunk. És valakinek, a legtöbbünknek szerintem olyan énkép zavara van, amely alul értékeli önmagát, tehát értéktelennek, jelentéktelennek, elfogadhatatlannak, vagy valamilyen mértékben e felé tendálónak látjuk magunkat. Van, akinek olyan problémája van az én képével, hogy túl magasan gondolkozik maga felől. Arrogáns, felsőbbrendűségi komplexusa van. Az sem egészséges. A kutya egy csodálatos barát lehet a földön, de nem az asztalon. A kutya az asztalon nincs jó helyen. És lehet, hogy nem is kell kint lennie az udvaron, főleg ha egy rövidszőrű, nem is tudom, telet nem tűrő kiskutyáról van szó, de az asztalon akkor sincs jó helyen. Én is a helyemen szeretnék lenni. De a helyem egy ámulatosan magas pozíció. Nem én vagyok Isten, hanem én vagyok Isten fia, a gyülekezet a felesége, és minden egyes ember pedig a testének a tagja. Nem én vagyok Isten, de nagyon annyira közel hozzá, amennyire csak lehet. És elvégzett dolog felőled, hogy te egy ilyen módon isteni király és királynő vagy a bevégzett munkában, és leszel a gyakorlati megszentelődés során, ami gyakorlatilag semmi más, mint hogy az életed során rájössz, hogy ki is vagy, és elkezdesz összhangban élni azzal, aki vagy, aki valójában lettél a megváltásod pillanatában. És aztán, amikor meghalunk, és jön a feltámadás, vagy amikor Krisztus visszajön, akkor a testünk tényleg átváltozik, és fizikailag is olyanok leszünk, mint ő. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon fontos, hogy megtanulj magadra így gondolni. Eszenciális, hogy megtanulj magadra így gondolni. Egy énkép sérült embernek el van törve az ujja, és bármihez nyúl, fáj. Muszáj, hogy meggyógyulj. De ez nagyon egyszerű, mert a valóság rólad nem az, amit te gondolsz magadról, nem az, amit a környezetet mond, nem az, amit egy irrealisztikus ideállal összehasonlítva magad ez a mérés eredményként hoz, hanem az vagy, amit Krisztus mond rólad. Nekem több mint 2 éves folyamat volt, míg megtanultam elutasítani a világi értékmérőket, és egyedül és kizárólag a bibliai értékmérővel voltam hajlandó gondolkozni magamról. Aztán persze ebből az ember megint kicsúszik, aztán visszaigazodik, de emlékszem, hogy a megtérésem utáni 2 évben ez volt az egyik fő elmélkedésem. Ezt kérdeztem, hogy ki vagy te, Uram? És utána azt kérdeztem tőle, hogy ki vagyok én a te szemedben? Ki vagyok én valójában? És ugye a világ megtanított minket arra, hogy a saját teljesítményünk alapján ítéljük magunkat. És ez a teljesítmény, ez lehet intellektuális teljesítmény, mennyire vagy okos, jaj, én olyan buta vagyok, ó, én nem tudok semmit, jó neked, mert te olyan okos vagy. Vagy a külső teljesítményünk, te olyan jóképű vagy, én sose leszek ilyen jóképű, te olyan kisportolt vagy, én sose leszek ilyen kisportolt, te olyan csinos vagy, én sose leszek olyan csinos, te olyan jól nézel ki, én nem nézek ki olyan jól. A teljesítményünk valami szinten. Vagy ugye, ha más nem, akkor a háztartás, otthon nálunk rendnek kell lenni, amikor rend van, amikor tisztaság van, akkor jól érzem magam, mert akkor én egy jó háziasszony vagyok, rend van. De ha nincs rend, akkor igazából nem a kozzavar, hanem az, hogy ez azt mondja rólam, hogy akkor mégsem vagyok jó háziasszony, és én mégiscsak értéktelen vagyok. Vagy a férfiaknak a munka, ugye, hogy már rég nem a megélhetésért dolgozunk, tehát hogy hanem már csak az elismerésért, azért, hogy nekem nagyobb legyen, mint a másiknak, és nem is tudom, 1000 dolog, amivel megtanultuk mérni magunkat. Maximalista vagyok, nem adok ki a kezemből silány munkát, csak tökéleteset, mert ez mondja el rólam, hogy én milyen nagyszerű vagyok. Mint hamis értékmérő. Ezeknek a teljesítményeknek nem céloknak kéne lenniük, hanem következményeknek. Erről beszéltünk az előbb. Azért végzek nagyszerű munkát, mert nagyszerű vagyok. És ha egyszer nem végzek nagyszerű munkát, hát ez most így jött össze, de én attól még nagyszerű vagyok. Én egy király vagyok. Én Isten szemefénye vagyok. Ez az egyik eljövendő uralkodó. Megkérdőjelezhetetlen értékkel. Van egy olyan nevem, amilyen neve nincs senkinek. Senkinek. Az egész univerzumban nincs még egy olyan lény, akinek olyan neve van, mint nekem. Meg neked, tök mindegy, hogy ki vagy, aki nézed, vagy hallgatod, neked. Megismételhetetlenül egyedi vagy, annyira értékes Istennek, hogyha csak érted kellett volna a váltság művét végrehajtania, megtette volna. Ezt régen mondtuk, használtuk példaként, hogy gondolj bele, mondjuk Ádám és Éva nem bukott volna el, hanem mondjuk az emberiség az Édenkertben elkezdett volna szaporodni, és csak te buktál volna el. Tehát még mindig ott lenne a jó és rossz tudásának a fája, nem tudom, 6000 év emberi történelem után már több bolygót benépesítettünk volna, és még mindig a meg nem próbált teremtés szaporodna Ádám és Éva utódai, és én lennék az első, tudod? Én milyen jó kis fa, azt a kimarai vagy nagyi róla, de azért jól néz ki, megenném, és én lennék az első, aki elbukott. Szerintem Krisztus csak értem is meghalt volna. Nem hiszitek mi? Tessék? Azt mondja Péter, hogy benne van a Bibliában. Az elveszett bárány példája. Egy elveszett, 99-et ott hagyja, és elmegy az egyért. Érted ezt? Ez arról szól, hogy a te értéked, a te valódi értéked nem a teljesítményedből, hanem a születésedből fakad. Abból, aki vagy. Te Isten gyermeke vagy. És nagyon értékes a teljesítményed is, de a teljesítményed soha nem mérhet meg téged. Nem mond ki semmit rólad. Igazából. Legfeljebb az érettségedről. De az érettségednek semmi köze nincs a lényed lét szintjén való azonosságához. Ugye, mert a bevégzett munka arról szól, hogy abban a pillanatban, amikor hittünk Jézus Krisztusban, akkor ő mindazt, amit az ő váltsága jelent, érvényessé tett ránk helyzetileg. Megkaptad az útlevelet, megkaptad az állampolgárságot, teljesen állampolgár vagy, teljesen az ő fia vagy, teljesen része vagy az ő testének, megkérdőjelezhetetlenül. Csak még lehet, hogy nem tudod, lehet, hogy még nem fogadtad el, lehet, hogy még nem élsz vele összhangban, ezért nem mutatkozik meg a viselkedésedben eléggé, és a teljesítményed még a régi azonosságodat tükrözi vissza. De az a régi azonosságod már nem igaz rád, nem érvényes, valami új jött létre. És azt gondolom, hogy visszaugorva Tivadarhoz, és ez az utolsó gondolatom mára, a kapcsolati feszültségeknek a nagy többségét egy rossz énkép, egy rossz önazonosság hozza. Ha nekem van egy kisebb rendűségi komplexusom, és a feleségem azt mondja nekem, hogy Sanyi, rossz lesz az idő a hétvégén, ne menjünk kirándulni, akkor ez nekem azt mondja, hogy most már megpróbálom igen tisztességesen kicsavarni. Ez nem azt mondja, hogy rossz az idő, és el fogunk ázni, ha mégis kirándulni megyünk, hanem azt mondja, hogy a feleségem még annyira se tisztel engem, hogy egy olyan programot, aminek én is örültem volna, végigálljon velem. Szóval, hogy utolsó gondolat, ugye az, hogy egy rossz énkép, egy sebzett énkép nagyon nehezen alkalmas őszinte kommunikációra. Minden személyes támadásnak vél, és azonnal reagál. Reakcióba megy át, ellentámadásba megy át, akkor is, amikor nem volt támadás. Arról nem is beszélve, ha tényleg volt egy kis támadás, mert szokott lenni. Ugye a másik is egy bűnös ember, őnek is lehet egy rossz napja, és tényleg megtámad. Na, ha tényleg megtámad, akkor utána a rossz énképpel bíró ember kinyírja azonnal, helyben likvidálja a másikat. Mi pasik abszolút meg tudjuk csinálni, de szerintem ti lányok is abszolút képesek vagytok erre. Meg kell gyógyulnod a lelkedben. Isten, engedned kell, hogy Isten meggyógyítsa az én képedet. Meg kell, hogy erősödj. Egy erős ember kell, hogy legyél belőle. Egy egészséges ember, akinek kerek a világa. Aki el tudja viselni, ha még elvesznek tőle valamit. Aki elég gazdag ahhoz, hogy bármit elvehessenek tőle, és ne fájjon. De hát ez lehetetlen. Nem. Ez a valóság. Te Krisztus képe vagy, és el van rendelve rólad, hogy olyan legyél, mint ő. Olyan magasra emelt téged a bevégzett munka, hogy ezt ki sem tudjuk mondani. Meg kell tanulnod összhangban élni ezzel. Nem azért, mert ez az erkölcsi elvárás, és mert most kezd kiderülni, hogy ez mégis egy teljesítményrendszer, hanem azért, mert ez van összhangban a valósággal. És mert ha nem teszed, akkor szükségtelen szenvedéseknek hosszú sorát fogod hosszú éveken keresztül elszenvedni, hogyan? Szükségtelenül. Isten tanácsa arra, hogy válj egyre érettebbé, hogy hallgass a szavára, egy szerető tanács, amely azt mondja, hogy figyelj, az élet így lesz élhetőbb. Jobban működik, és mellesleg igaz is. Összhangban van azzal, amit én tettem, és amivé te váltál. Értitek ezt? A kegyelem teljesen összhangban van a remélhetőleg megjelenő csúcs teljesítménnyel. Nem elvárja, hanem létrehozza. Nem követeli, hanem inspirálja. Nem feltétel nélküli törvényként állítja elét, hanem kiváltságként a csúcs teljesítményt. Ami meg csak egyszerűen összhangban van. És aztán a másik, amikor túl magasan gondolkozol magad felől, akkor pedig te vagy az agresszor a kommunikációidban. Tudjátok, az üzleti életben volt ez a képlet, ez a nyuszi és elefánt, hogy minden embernek van egy az isteni rendelésből, az isteni intézményből adott saját személyes köre, ami az ő területe, a személyes szabad akarat és az egyén jogaiból álló kör. Ez a tisztelet, a szeretet, a döntési szabadság, stb. Nem tudom most összerakni pontosan a határ, de ezt ismerjük. A nyuszi természetű ember, a rossz énképpel élő többnyire, ezt a kört jogtalanul kisebbre veszi. Isten azt mondja neki, hogy ne tedd, ne adj át olyan területet, amit én neked adtam. Akkor viselkedsz helyesen, ha azt a teret, ami a tiéd, azt őrzöd és birtoklod, és elvárod másoktól is, hogy azt tiszteljék. De a nyuszi természetű ember behúzza magát egy kisebb helyre, és beenged agresszorokat arra a területre, ahova Isten nem engedne amúgy senkit. Az elefánt típusú, és többnyire ők az arrogánsak, ők azok, akik túl magasan gondolkoznak magukról, ők meg észrevétlenül a természetüknél fogva belegyalogolnak másoknak a személyes szférájába. És a nyuszi természetű ember hagyja is, mert ő eleve visszahúzódott, de ez nem jó neki, ugyanolyan boldogtalan, mert a rend az, amit Isten kitalált, az a helyes, és a nyuszi engedi, a normális ember meg kitessékeli az agresszort, vagy legalábbis egy ideig hagyja az elefántot. De az sem, tehát ezt mondom, hogy az elefánt ember lehet, hogy úgy alapból jobb érzésekkel él, de a kapcsolatai ugyanolyan intenzíven pusztulnak, mint ahogy pusztulnak az alacsony énképpel élő ember kapcsolatai is. Csak ott nem ő az szenvedő alany az elején, hanem a másik az, és ő csak később lesz, amikor a kapcsolatai szegényesnek bizonyulnak. Mert mindenki megtanulta, hogy jobb távolságot tartani vele. Úgyhogy amit Isten csodálatosan tesz, az, hogy kiegyenlíti a dolgokat. A nyuszit kicsalja az üregéből, az elefántot pedig megszelidíti, gyengéddé teszi, és igen, a végén az elefánt bemehet a porcelános boltba, és a nyuszi pedig lehet kapuőr, vagy nem is tudom. Biztos értitek. Mert mindenki megérti, hogy ő valójában kicsoda Krisztusban. És az a valaki, az egy tökéletes, egészséges, érett, erős ember a maga gyengédségével és egyediségével. Jó ez? Ó, Sanyi, köszönöm, ez olyan jó, de hogy fogom ezt megtanulni? 2 évig ezen gondolkozol. Hány évig gondolkoztál azon, hogy milyen nyomorult vagy? Hány évig gondolkoztál azon, hogy jaj, én, jaj, így, meg jaj, úgy, meg vagy bárhogy? 20, 30, 40? Ahány éves vagy, annyi ideje. 2 év az sok a gyógyulásnak? Gyerünk, vedd elő a Bibliát, és kérdezd meg az Urat, olvasd, hogy mit mond rólad, és gondolkozz rajta, elmélkedj rajta, első Zsoltár éjjel és nappal. És olyan leszel, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, akinek minden sikerül, amit tesz. Akinek nem hervad el a lombja. Vagy ne csináld, és élvezd továbbra a fájdalmat. Biztos értitek? Tegyél jót, de legalább ne tegyél rosszat. Amen. Mennyei atyánk, kérünk téged, hogy áld meg a hetünket, abban már nincs sok hátra, de azért azt áld meg, és tegyél minket érett emberekké, gyógyítsd meg az én képünket, add, hogy helyesen úgy gondolkozzunk magunkról, ahogy te gondolkozol rólunk. És hogyha még sosem kötöttél békét Istennel, akkor tedd meg most. Fogadd el az evangéliumot, ami annak az örömhíre, hogy Isten kifizette minden adósságodat. Hogy 2000 évvel ezelőtt meghalt minden ember helyett. És aki csak hisz ő benne, Jézus Krisztusban, annak örök élete van. Úgyhogy higgy benne. Fogadd el őt, mint Mesiást, mint megváltódat. És ő örök életet ad neked, feltétel nélkül. Te nevedben, Jézus Krisztus nevében imádkoztunk. Ámen. Ámen. Köszönöm a figyelmeteket. Nem tudom, hogy van-e esetleg kérdésetek, vagy hozzászólásotok ehhez a témához. Igen.